Holnapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra készben is egy kevésbé szívderítő ágazatról, az egészségügyről fogunk beszélgetni. Arról, hogy mi okozza az oltóanyag hiányt, illetve az előzetes jó hírek ellenére megvalósítható-e március 1-től a gyógyszer árak csökkentése, minek tulajdonítható az, hogy a gyógyszertárak polcairól eltűntek az olcsó orvosságok. Egyáltalán maga az egészségbiztosítási kártya rendszere fejlődik-e, miként működik, és felvethető-e ilyen körülmények között a digitális korlap összeállításának a kérdése. Mai műsorunk vendége László Attila orvos, Kolozs megyei szenátor, a Felsőház egészségügyi szakbizottságának elnöke, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Eléggé kényes területet próbálunk áttekinteni ebben a mai műsorban, az egészségügyről van szó, és akkor kezdjük már is azzal, hogy mi a helyzet az oltóanyagokkal, mert hogy az ország jelentős részében hiánycikkként szerepel.
Nos, nem állunk valami fényesen. És ezt azért mondom, mert pont egy olyan időszakot élünk, ahol naponta vannak mindenféle fajta egyeztetések, szakmai egyeztetések, beleértve a szakbizottságokat is, hogy a korábbi sorozatos, szerintem megkockáztatnám a felelőtlen szóhasználatát is, a felelőtlen gazdálkodásnak és ügykezelésnek köszönhetően oda jutottunk, hogy egyébként kiszámítható, előrelátható, prevenciós tevékenység esetében is kialakulhasson egy hiány. És itt az oltóanyagokra gondolok. Annak ellenére például a törvénykezésünk azt mondja, hogy 2-3 évre előre biztosítani kell a készleteket. Ennek ellenére most megint ott állunk 2017-ben, hogy hiány jelentkezett bizonyos oltóanyagok esetében. Másfelől pedig azért mertem használni ezt a durva szót, mert számos olyan adminisztratív intézkedés történt az elmúlt években, nem csak hónapokban, években, aminek eredményeképpen felborult ez az egész prevenciós rendszer. Most abban a helyzetben vagyunk például, hogy nincsenek tagjai az oltási bizottságnak a különböző inkompatibilitások miatt. Úgyhogy mi most azon dolgozunk, hogy ezt minél előbb megoldjuk, és épp a tegnap volt egy tanácskozásunk ez ügyben, miniszterrel, két szakbizottsági elnökkel, illetve szakemberek bevonásával, hogyha kell törvénymódosítás, vagy bármilyen módosítás kell eszközölni a primér, szekunder törvénykezésbe, akkor tegyük azt minél előbb meg, hogy oldjuk ezt a kérdést meg. Vannak olyan problémák, amelyek hát szinte azt mondanám, hogy hanyagság miatt alakult ki. Vannak olyan problémák, amelyek a közbeszerzési törvényünk sorozatos módosításai miatt alakultak ki, illetve van olyan probléma is, ami abból adódik, hogy letettük a garast egy gyártó mellett, és ő bejelentette, hogy nincs kapacitása, vagy az elkövetkező időben nem fog gyártani, tehát más beszállítót kell keresni.
Vannak olyan betegségek, és itt elsősorban a kanyaróra gondolok, amiről azt hittük már, hogy ez a múltnak a rákfenéje, és ime, hogy szinte naponta hallunk újabb áldozatokról. Hogy lehetséges?
Nos, attól tartok, hogyha így folytatjuk, akkor nem csak a kanyaróról fogunk beszélni, tehát meg kell érte az elmúlt évtizedekben hatalmas erőfeszítést tettünk, és tett mindenki világszerte, hogy bizonyos fertőző betegségek megjelenését visszaszorítsuk. Van olyan, ami eltűnt, van olyan, ami lecsökkent, és főleg az idősebb generáció még emlékszik, hogy hány nagyon nagy fogyatékkal élő ember volt közöttünk és a sorainkban, akik gyermekbénuláson estek át. Hála Istennek ezek most eltűntek, ezek a dolgok. A kanyaróval kapcsolatosan ott nagyon érdekes a helyzet, mert addig, amíg a 90-es évek elejéig, közepéig a lakosság 97-98%-a be volt oltva, most oda jutottunk, hogy vannak olyan esetek, vagy olyan területei az országnak, ahol ez jóval 80% alá csökkent, ez az oltási szint, az oltási aránya a lakosságnak. Na most szinte egy éve ezzel a problémával küszködünk, hátrányos helyzetű személyek, oltatlan személyek esetében felverte a fejét ismét a kanyarú, és most végigvonult az országon, elkezdődött Veszprém megyébe, és most látom, hogy Temes megye környékén van. Épp a múlt héten jelezték a kollégák, hogy nagyon sok súlyos esettel találkoztak. Tudni kell azt, hogy a védettséget az újszülöttek esetében addig, amíg anyatejjel letetik az újszülöttet, a anya tejben lévő ellenanyagok biztosítják a védelmet, és 12 hónapos korban kapták meg a gyerekek az első oltást. Ezt az első oltási időszakot, ezt most letolták a szakemberek 9 hónapra, épp azért, hogy kiterjesszék ezt a védettséget fiatalabb gyerekek irányában is, illetve folyik ez a kampány, hogy pótolják azon esetekben is az oltást, akik egyébként elég felelőtlenül viselkedtek, és egyszerűen nem oltották be a gyerekeiket.
De most azt is olvasom, hogy ugyebár a kanyarós elleni oltások hiánya mellett a hexavalens, a tetravalens vakcinák, rózsahimlő, illetve a mumps elleni oltások is hiánykészletként szerepelnek. Rózsahimlő és a mumps is okozhat komolyabb komplikációkat.
Igen, de az együtt van a kanyaróval, tehát az mind a három betegségre biztosítja a védelmet. Tehát legalábbis ezelőtt 2 hónapig nem volt hiány a kanyaró elleni védőoltásból. A hiány az most jelentkezett az év elején egyes területeken.
És akkor mégis minek tulajdonítható az, hogy járvány van és halálos áldozatokat szed?
Azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy tisztességesen beszéljünk erről a témáról. Tehát hátrányos anyagi helyzetben lévő személyek vagy gyerekekről beszélünk, akik közül, vagy legalábbis az elején nem tartózkodtak az országba. Akkor, amikor hazajöttek, rövid időre rá betegek lettek, és akkor elindult a lavina. Meg kell értenünk, hogy kötelességünk, és vannak kötelezettségeink a saját gyerekeinkkel szembe, és be kell oltassuk őket, akkor is, hogyha Olaszországban, Spanyolországban, vagy nem tudom, hol tartózkodunk. Az adataim szerint jobban ismerem a Besztercei, illetve a Kolozs megyei helyzetet, mert annak idején engem is megdöbbentettek a hírek, illetve komolyabban utána néztünk a dolgoknak. Meg kell érteni azzal, hogy valaki külföldön tartózkodik. Az még nem jelenti azt, hogy nem kell beoltassa a gyerekét. Adott esetben, tehát annak idején 2016. januárjában innen indult az egész. Rettegen, Besztercem megyébe, és akkor végigvonult a mezőségen, Kolozs megyébe, és látom, hogy most Temes megye küszködik ezekkel a gondokkal.
Elég rég volt az, amikor én gyermek voltam, de én arra emlékszem, hogy annak idején fel se tevődött ez a kérdés. Az iskolába időszakosan jöttek, ott oltottak be, voltunk intézve, és sokkal könnyebben lezajlott ez az egész folyamat.
Kétségtelen, csak hogy ne feledjünk egy dolgot, tehát úgy emlékszem, hogy 2014. augusztusában született egy olyan miniszteri határozat, ami kivette az oltásokat az iskolaorvosok hatásköréből, és átruházta kizárólag a családorvosok szintjére. Még azokon a helyeken is, ahol működik az iskolaorvosi szolgálat, illetve ott, ahol nem működik, ott a családorvosok biztosítják ezt az ellátást. Nem igazán értettem ennek a logikáját, mert egy elég hatékony módja volt annak, hogy lefedjük a lakosságot, illetve a fiatalkorú lakosságot oltásokkal. Ennek eredményeképpen azért a statisztikák azt mutatják, hogy az oltási arány azóta folyamatosan csökkent. Van néhány megye, ahol ennél, tehát az átlagnál rosszabb a helyzet, és itt azokra az esetekre gondolok, ahol a lakosság egy jelentős része tartósan külföldön tartózkodik.
Hát igen, ez sajnálatos dolog. Van egy másik aspektusa is a dolognak. Ugyebár egy időben, ha jól emlékszem, akkor Románia Európai Uniós felzárkózásáig a fő ellátó a Cantacuzino intézet volt. Miért állt le, és miért nem tudja folytatni tevékenységét, illetve hát az oltóanyagok gyártását?
Nos, a probléma az nagyon komplex. Ez az intézet és minden intézetnek be kell tartani a gyártási nemzetközi szabványokat. Az intézet esetében ez sok kivetni valót hagyott maga után emiatt, és annak ellenére, hogy volt egy türelmi időszak, amikor teljesítenie kellett, fel kellett zárkózzon azokhoz a normákhoz, ezt nem tudta megtenni, illetve nem tudta megcsinálni. Ennek nagy valószínűséggel az anyagi feltételek hiánya miatt is jelentős szerepe volt. Mai napig is folyik a pingpongozás, az egészségügyminiszter, oktatási miniszter, most újabban látom, hogy a kutatási minisztérium között, hogy ki legyen a tulajdonos, ki finanszírozza ezt a modernizálási folyamatot, hogy minél előbb ismét visszaálljon az oltóanyagok gyártása. Egy jelentős részét valóban az akkori oltási táblázat anyagainak ott gyártották. Viszont azért 90 óta hát kiszélesült a paletta, és azért jóval több betegség ellen oltjuk a gyerekeinket, illetve a lakosságot. Volt olyan helyzet, amit egyszerűen nem voltak felkészülve rá, hogy azt legyártsák. Remélem, hogy minél előbb ezt azért megoldják, mert nem csak az emberi oltóanyagokat gyártották és gyártották ebben az intézetben, mert ne felejtjük el, hogy azért ott vannak az állatgyógyászati oltások is, ami legalább annyira fontos, mint az embergyógyászati oltóanyag.
Ilyen rossz, nehéz helyzetben a politikus szakember, illetve a szakbizottság mit tud tenni annak érdekében, hogy a dolgok jobbra forduljon?
Most, ha megengedi, egy kitérő választ adnék. Tegnap előtt este, amikor kijöttem az épületből, akkor a gépkocsi vezető mondta, hogy láttam, hogy milyen szépen kisütött a nap. És mondtam, hogy elnézést, nem láttam a napot se. Nem az, hogy láttam-e, hogy sütött ki, vagy hogy nem sütött ki. Ebben a pillanatban megpróbálunk pótolni minden olyan intézkedést, ami nem volt megfelelő időben meghozva. És emiatt azt mondom, hogy reggeltől estig, vagy egy éjjelt nappát éve próbálunk dolgozni, de ez egy hihetetlenül sürgős dolog, de sajnos azt kell mondanom, hogy szinte minden reggel úgy ébredek, hogy akkor gondolkodom, hogy na, mi fog felrobbanni, idézőjelben természetesen. Nagyon sok problémával küzdködünk, és ezt megpróbáljuk valahogy elkerülni, mert egyszerűen, még egyszer mondom, az az érzésem, hogy elég felelőtlenül kezelték az egészségügy kérdését az elmúlt években.
Meg hát az is a helyzet, hogy ugyebár a politikai viszályok miatt ugyebár késett a költségvetésnek a kihirdetése is, és olvasom azt is, hogy az egészségügyi miniszter Florian Bódog most próbálja elintézni, megszerezni a szükséges pénzügyi engedélyt különböző oltások beszerzésére, majd azt követően írják ki a közbeszerzést másikféle oltóanyagoknak a megvásárlásához.
Nos, ha megengedi, akkor kicsit durván fogalmaznék. Tehát egyszerűen én azt látom, és akkor, amikor felelőtlenségre gondolok, akkor azt látom, hogy nagyon sok esetben azok az emberek, akik többek között gazdasági döntéseket kell meghozzanak, nem eléggé szenszibilizáltak az egészségügy fontosságával. Most az oltásokról beszélünk, gyakorlatilag ott van olyan közbeszerzésen átesett oltóanyag beszerzés, amelyik nem kapta meg a pénzügyminisztérium rábólintását, hogy rendben van. Annak ellenére, hogy be volt tartva minden lépés, tehát ez az az eset, amiről a miniszter úrral döntenie kell. Vagy felvállalja azt, hogy rövid idő alatt megoldja ezt a kérdést, de kiteszi magát annak, hogy valaki kopogtat az ajtóján, és akkor kérdőre vonja, hogy miért tetted meg, mert nincs egy aláírás a papírodon, vagy megvárja, hogy meglegyen az aláírás, és azután valószínűleg kisebb rizikóval aláírhatja azt a papírt, amit egyébként neki semmi köze nem volt, mert egy-két évvel ezelőtt született meg ez a közbeszerzési eljárás. De ez a könnyebbik eset. Van olyan, nagyon sok olyan kérdés, ahol egyszerűen látom, hogy az elmúlt időszakban az anyagi lehetőségek döntötték el, hogy folytatjuk, vagy nem folytatjuk, és azt hiszem, hogy a legjobban azt szemlélteti ezt a kérdést, ami történt mondjuk a rák szűrési programmal, ahol 2012-ben annak idején megszületett egy stratégiai dokumentum, hogy baj van és mit kéne tenni. Ez végül 2016 májusában megszületett a rák követési országos program. Annak 7 lépése volt, mindenki kezet fogott, mindenki boldog volt, el is kezdődött a munka, pilóta, mármint ilyen nyugati régióban kezdődött el ez a szűrés, a méhnyakrák, illetve a nőknél a mellrák szűrési program a hátrányos helyzetű női lakosság esetében. Miután ez megtörtént, akkor az első lépés után húztak egy vonalat, és finanszírozás nélkül hagyták az egész rendszert, úgy, hogy nem érinti az egész ország lakosságát, például a méhnyakszűrés esetében, mert ez lett volna a következő lépés, illetve elkezdeni a szűrést a tüdőrák esetében, elkezdeni a szűrést a vastagbélrák esetében, és egyszerűen nem látom a logikáját az ilyenszerű lépéseknek olyan körülmények között, hogy a valamikori, mondjuk úgy, hogy szinte uniós átlagot felprodukáló Románia sereghajtóvá vált nagyon sok esetben. Mert valaki jött, és egy ceruzával húzott egy vonalat, azt mondta, hogy nekünk ez nem kell. Na most nagy valószínűséggel, hogy ez a eléggé agitált közéleti tevékenység nem tesz jót, vagy nehezebbé teszi ezeknek az ügyeknek a korrigálását. Mert most mindenki azzal foglalkozik, hogy mi lesz a 13-as vagy 14-es sürgősségi kormányrendelettel, és nem az, hogy miből lesz oltás, vagy hogyan oldjuk meg mondjuk ezeket a problémákat, vagy folytathatnám a sort akár a térítéses gyógyszerek kérdésével.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt László Attila, kolozsvári szenátor, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnöke azzal zárta a beszélgetés első részét, hogy folytathatnánk a sort a gyógyszerek helyzetével. Az előbb arra is kitért, hogy milyen helyzetben vannak a krónikus betegek. Nos, állítólag a kormány felfigyelt arra a jelenségre, miszerint az olcsó gyógyszerek jelentős része eltűnt a gyógyszertárakból. Szintén vitatárgyát képezi, hogy az új ártámogatott, illetve ingyenes gyógyszerek lajstromát miként állítsák össze. Tehát a gyógyszerekkel sincs minden rendben idehaza. És azt hiszem, hogy enyhén fogalmaztam, nem?
Nagyon enyhén. Nagyon enyhén. Azért mondom azt, hogy nagyon enyhén, mert másik robbanó anyag, vagy robbanó szerkezet, azt látom, hogy ez lesz. Ugyanis a jelenlegi kormánykoalíció bevállalta azt, hogy a gyógyszerek árát 35%-kal csökkenti. Illetve az a feltétele annak, hogy valaki forgalmazhassa a termékét, a gyógyszerét, hogy az elkövetkező időszakban jelentősen csökkentse az alapárát. És egy nagyon fura helyzet alakult ki, tehát naponta vannak tárgyalások gyártókkal, forgalmazókkal, patikusokkal, tulajdonképpen a piaci szereplők minden egyes csoportjával, annak érdekében, hogy elkerüljünk egy nagyon kényelmetlen helyzetet, ugyanis március 31-éig minden gyártó, illetve forgalmazó be kell jelentse az igényét, hogy tovább akarja forgalmazni a termékét. Nem hivatalos adatok szerint azért elég sokan jelezték, hogy ki szeretnének vonulni, vagy leszeretnék állítani a gyártását bizonyos termékeknek Romániában, ami egy nagyon fura helyzetet alakíthatna ki. Egyrészt ez azt jelenti, hogy aki bejelenti március 31-i határidővel, hogy ki akar vonulni a román piacról, annak törvény értelmében még 6 hónapig biztosítania kell Romániában a termék forgalmazását, viszont nem részesülhet társadalombiztosítási támogatásban a következő 6 hónapra. Tehát amennyiben nem sikerül ezt a nagyon bonyolult helyzetet rövid időn belül megoldani, akkor előfordulhatnak olyan esetek, hogy ugyanaz a termék jóval drágábban kerül a felhasználóhoz, mármint a beteghez, mert már nem részesül támogatásban, illetve 6 hónap után eltűnhet a piacról. Ez valamikor szeptember vége, október eleje, és ezen dolgozunk, hogy ezt a kérdéskört valahogy megoldjuk, és minél kevésbé érezze, érzékelje egyrészt a lakosság, és ugyanakkor biztosítva legyen a rászorulók ellátása a szükséges gyógyszerekkel. Tudnunk kell azt, hogy Romániában mintegy 8000 termék van törzskönyvezve, olyan 4100-4200 van effektív a piacon. A más országokbeli példákat figyelembe véve, ahol 12-14-16 ezer termék van az adott országok piacán.
Sajnos a rászoruló vagy a fogyasztó ezt nem tudja, hogy mintegy fele a törzskönyvezett gyógyszereknek szerepel csak a hazai piacon, és előfordult most már az is, hogy
azoknak csak a fele van effektív a polcokon.
Magyarországi gyógyszerreklám alapján keresik itthon az orvosságokat, szóval ez is egy furcsa eset.
Igen, és itt elég sokan jelezték a béli szándékukat, hogy nekik már nem fontos a romániai piac. Éppen miatt ezen előfordulhat, hogy akár törvényes szinten is változások lesznek az elkövetkező időszakban. Ugyanis ez egy szabályozott piac, illetve a piacra lépés feltételei engedélyhez kötöttek. Tehát az, aki forgalmaz, annak vannak jogai, de vannak kötelezettségei is, éppen miatt folynak ezek a tárgyalások minden piaci szereplővel.
Hát mégiscsak van jó hír, legalábbis azt olvasom, hogy például az egészségbiztosítási pénztár a költségvetés kihirdetése után mintegy 2,7 milliárd lejjel növekszik a nekik szánt pénz, amiben benne van, hogy egy bizonyos összeget az ártámogatott gyógyszerekre is fordítanak.
Nos, nem volt egy egyszerű helyzet, tehát hogy ide jussunk. Gyakorlatilag ez az összegnövekedés, ez egyrészt a bérnövekedésből származó többletkiadásokat fedezi, másrészt van egy jelentős részarány, ami az ártámogatott gyógyszerek támogatására van számva, illetve lesznek még növekedések az ellátási díjak növelésére is. Nagyon sok olyan terület van, ahol keményen folynak a számítások, illetve a tárgyalások, hogy lépjünk előre, és a bevállalt kötelezettségeket tudjuk teljesíteni. Innen származik ez a növekedés. Még nincsenek, nem fejeztük be a dolgainkat például az alapellátás területén, illetve az ágyas intézmények szolgáltatási díjának a megállapítása területén.
Kényes kérdés továbbra is. Az egészségbiztosítási kártyák használata. Igaz, hogy talán az utóbbi időben nem fagyott le olyan gyakran a rendszer, mint korábban. Erről viszont a költségvetés kiegészítés kapcsán a szolgáltatás javításáról nincs egy szó sem. Mi látható?
Nincs egy szó sem, de úgy néz ki, hogy ott is most már megoldódik ez a karbantartás kérdése. Nem igazán értettem, hogy ezt miért nem lehetett lekommunikálni, hogy gyakorlatilag 6 cég dolgozik ezen a rendszeren, mármint ennek a kialakítása, illetve a karbantartási oldalán. Itt is tovább előrelépés történt. Remélem, hogy minél előbb eljutunk oda, hogy egy stabil, kiszámítható, megbízható rendszerünk legyen. Látom, hogy azért ritkábban jelentkeznek ezek a kihagyások, de azért van jócskán mit javítani ezen a rendszeren.
És hogyha így áll a digitális háttér, ha lehet így fogalmazni, akkor hogyan lehet felvetni a digitális korlapnak a kérdését, mikor hát az egyszerű kártyahasználat sem működik?
Most itt egy szakadékot látok az elméleti szándék és a gyakorlati szándék között. Időnként felteszem magamban is a kérdést, hogy ez kinek érdeke, hogy ez így működjék. Megmondom őszintén. Nem tudom, egyszerűen azt látom, hogy mindig fel akarjuk találni a biciklikereket, akkor, amikor vannak jól működő rendszerek. Most egy olyan változat mellett tettük le a voksunkat annak idején, és ezt a rendszert választottuk, amiről bebizonyosodott, hogy nem a legstabilabb. Most minél előbb ezt meg kell oldani, és azt látom a biztosító vezetőségével történő folyamatos konzultáció kapcsán, hogy azért történnek lépések ez ügyben is, illetve lesznek egyéb bővítések is, hogy használjuk ki a teljes kapacitását ennek a rendszernek. Nem igazán értem, hogy miért kellett különösebb energiát fektetni mondjuk egyéb ilyen monitorizálási rendszerekre, amelyek teljesen párhuzamosan működnek ezzel. Felmúlt 6 hónapban láttam, hogy inkább erre fektették egyesek a hangsúlyt.
Elég sok rosszat mondtunk az eltelt, mint egy fél óra alatt az egészségügyről. Valami bíztatót tud-e mondani, tisztelt szenátor?
Nos, hagyjuk a végére a jót. Nos, én azt látom, hogy azért egyrészt az állami intézményekben a bér szint az javult, elég jó úton haladunk, illetve történt előrelépés az egészségügyi személyzet jövedelem szintjének a növelésében, az ügyeleti rendszerben, a sürgősségi ellátó rendszerekben. Igaz, hogy nagyon sok probléma van más területen is, de ezen dolgozunk egyrészt, és másrészt pedig sajnos abban a helyzetben vagyunk, hogy most már 2,5 hónappal a választások után inkább úgy fogalmazok, hogy már látom a tűzoltási időszaknak a vége felét, illetve elkezdtük az építkezést más fontos területeken is, de sajnos még egyszer hangsúlyozom, a korábbi nem megfelelő vagy meg nem hozott intézkedések, döntések miatt az intézkedéseket nagyon gyorsan kell pótolni, és ennek vannak akár törvényi akadályai, akár időnként személyi is. Ezt is el kell tisztességesen mondani.
Apropó, káderhiány van-e idehaza? És az említett úgymond javítások ellenére én mégis azt olvasom a sajtóban, hogy az eltávozott orvosok, ápolók, egészségügyi szakembereknek eszük ágában sincs hazatérni. Nem, hogy bizonyos évek után, hanem amúgy egyáltalán.
Nos, ne is csodálkozzunk ezen. Tehát időnként szinte azt mondhatjuk, hogy ha egy olyan rendszerről van szó, ahol a kiszámíthatatlan 10 év alatt 1400-szor módosítják a terület törvényét, vagy ahogy a tavaly történt 2005-ben, hogy ugyanazt a bekezdését a törvénynek 5-ször módosította a parlament, vagy sürgősségi kormányrendelet, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az emberek, vagy az, aki megteheti, az azt mondja, hogy elmegyek egy normális országba, ahol tudom, hogy mi a dolgom, melyek a jogaim, és tudom, hogy mit akarok csinálni, és végzem a szakmámat. Ha nem vagyunk képesek egy kiszámíthatóságot, egy stabilitást biztosítani ennek a rendszernek, akkor ne csodálkozzunk, hogy hol vagyunk. Mi azon dolgozunk, hogy valami stabilitást és kiszámíthatóságot bevigyük. Másrészt pedig én azt látom, hogy azért beindult egy olyan folyamat, vagy legalábbis szándék, mert tárgyalunk erről, hogy folytassuk a decentralizációt, uram, bocsáss, ne sétáltassuk a beteget, hanem oldjuk meg a problémáját ott, ahol jelentkezik. Tehát nem ismeretlen, és megvan a szándék, hogy ebben az irányban mozduljunk el, és a bérváltozásoknak köszönhetően el kell azt mondanom, hogy többen jelezték azt, hogy például van egy visszairányuló mozgás a magánszféra irányából, az állami szféra irányával, főleg középkáderek szintjén, ami főleg a bérkülönbözetnek köszönhető, és valamelyest vagy egyes helyeken kezd feloldódni, vagy csökkenni ez a létszámhiánnyal kapcsolatos probléma.
És létszámhiány létezik? Kezdve az orvosoktól egészen középkázereken át.
Kétségtelenül, tehát létezik. Viszont nagyon vegyes a kép. Egyetemi központokban sokan vannak a kollégák, és úgy általában az egészségügyi személyzet, viszont kisebb településeken nagyon komoly létszámhiány van, illetve a személyzeti struktúra az nem mindig felel meg a szakember, vagyis szükséglet, nem mindig felel meg az intézményes struktúrának. Illetve meg van kötve a kezük továbbra, és van egy csomó olyan centralizált döntés, hogy én a minisztériumból kell kért, hogy alkalmazhass valakit, ami véleményem szerint egy eléggé fura intézkedés, és erről senki nem szándékoznak, vagy legalábbis eddig nem szándékoztak lemondani erről a jogukról, nagy valószínűséggel arra gondolva, hogy bebizonyítsák, hogy a munkájukra szükség van. De éppen miatt azt hiszem, hogy erről is beszélnünk kell, és ezt a decentralizációs folyamatot tovább kell vinni. De ugyanakkor arról is beszélnünk kell, hogy már jó néhány egyetemet körbejártam, akaratlanul is el kell kezdenünk a rezidens képzésünk átalakítását, és annak egy nagyon alapvető kérdése, ez az a szakember hiány megoldási lehetőségei, mert épp nemrég láttam, hogy annak ellenére, hogy 560-570 üres hely van az alapellátásban, ennek ellenére például 120-130 helyet hirdettek meg most a legutóbbi rezidens vizsgán. Tehát azt hiszem, hogy ilyen szempontból ott vannak a demográfiai adatok, mert azért eléggé tisztességesen be lehet, ki lehet számolni, illetve meg lehet becsülni azt, hogy milyen szakember szükséglet jelentkezik 2-3-5, vagy ne egy Isten 10 év múlva a román egészségügyben.
Végkonklúzióként. Az ön által említett utóbbi évtizedben tapasztalható rendellenességek egy stabil, 4 évig kormányzó politikai többség tudatában behozható-e?
Nem. Nem. Hajdú Gábor óta, és inkább így fogalmaznék, mert Hajdú Gábor volt az utolsó, aki rendszerként kezelte a rendszert. És megtette a szükséges lépéseket, és volt egy koherens törvénykezés, ami felvállalta azt, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy egységben, koherensen működjék ez a rendszer, úgyhogy ellássa a lakosság problémáit. Na most azóta gyakorlatilag mindig abban reménykedem, hogy most már ennél lennebb nem lehet, de mindig bebizonyítják, hogy még lehet. Éppen miatt tragikusnak tartom 2017-ben a jelenlegi kialakult állapotot. Ami a átalakítást illeti és a egyfajta normalitás irányába, meg lehet tenni 4 év alatt az első lépéseket, viszont rendszerint az ilyen nagy ellátó rendszereknek az átalakítása általában 6-8-10 évet vesz igénybe. Ez azt jelenteni, és úgy fogalmaztuk meg a terveinket szakbizottsági szinten, hogy a mandátumunk vége felé állítsuk össze azt a cselekvési sort, amit vállaljunk fel, nem csak mi szakbizottsági tagok, hanem úgy Isten igazából a teljes romániai politikum fel kéne vállalja, hogy független attól, hogy kikerül a piramis tetejére, ezeket a lépéseket kövesse. Én ezt látnám normálisnak, mert hogyha továbbra is ilyen rövid időkben gondolkodunk, illetve ha abban a helyzetben kerülünk, mint az elmúlt 20-valahány évben, hogy kevesebb, mint egy évet ül egy miniszter, és az, aki beül a székbe, az előbb veszi a vizes rongyot, és letörli mindazt, amit az elődei csináltak, és nulláról próbálja felépíteni az egészet, ennek nem lesz jó vége. És azt hiszem, hogy élő példa, hogy hová jutottunk. Én boldog lennék, hogyha sikerülne minél előbb megállapodni, hogy melyek ezek a lépések, amelyeket az elkövetkező 6-8-10 évben követni kéne az egészségügyben, illetve az, aki az elkövetkező 1-2-3-4 évben ott van, kövesse ezeket a lépéseket. És akkor ebből szerintem mindenki nyerhetne, és elsősorban a romániai társadalom, a beteg elsősorban.
Sajnos, hogy jobbára rossz híreket tettünk közzé, de hát ez a jelenlegi valóság.
Nincs szándékomba pánikot kelteni, de egyszerűen legyen bátorságunk már a tényekkel szembenézni. Ha továbbra is elkerüljük a tisztességes kommunikációt, hogy hogy vagyunk, hogyan jutottunk ide, mit kell korrigálni, akkor soha nem leszünk képesek ezen javítani. Ebben a pillanatban így állunk, és köszönöm a lehetőséget, hogy a jéghegy csúcsának a csúcsáról beszélhetünk, és itt az oltásokról, illetve a gyógyszerekről, de viszont a probléma az nagyon-nagyon komplex.
Hát ha a közeljövőben, és megígérem önnek, hogy amikor valami pozitívum is lesz, és nem csak, akkor visszatérünk a kérdésre. Tisztelt László Attila szenátor úr, köszönöm önnek a tájékoztatást.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és üdvözlöm a rádióhallgatókat.